23. fejezet. Ravenna lakói dühösek voltak. A hadikikötő kapujánál összegyűlt tömeg sértéseket szórt a toronyban álló őrökre. A kaput becsukták, a zárógerendát pedig a helyére tolták. Kato úgy döntött, nincs értelme összetűzésbe keveredni a tömeggel. Lehet, hogy nem tetszik nekik a helyzet, de jelenleg semmit sem tehetett ez ellen. A hadikikötőben a biremiszek triararkuszai és centuriói lázas sietséggel dolgoztatták embereiket, hogy mielőbb végezzenek az élelem és a felszerelés berakodásával. A városi tanács kifogásai ellenére Kato elhatározta, hogy a lehető leghamarabb visszatér Illíria partjaihoz. A tanács küldöttjei magyarázatot követeltek, miért fosztják meg városukat a védőktől. Szószólójuk a csupa csont és bőr Rufus Pollo a tartományi hivatalnokok szokásos arroganciájával kifejezte a tanács felháborodását, mire Kato udvariasan elnézést kért, és elmondta, hogy csak teljesíti a kapott parancsokat. Amint a hír elterjedt a városban, az italméréseknél lebzselő naplopok letámolyogtak a kikötőhöz, hogy a legkülönfélébb sértésekkel illessék a kapu mögötti embereket. Gyerekek is csatlakoztak hozzájuk, kíváncsian figyelve, mi ez a nagy hűhó. Mielőtt véget ért volna a nap, amelyen a spártai beért a kikötőbe, a rakpart és a raktárok közötti széles út megtelt feldühödött városiakkal. Elvered, hogy kivigyek egy centúriát és elzavarjam őket? Kérdezte Metellus centúrió. Kato mellett állt a melvédnél, és mindketten a tömeget nézték. Kato elgondolkodott az ajánlaton, aztán megrázta a fejét. Nem szükséges. Hamarosan úgyis elmennek. Miután rájönnek, hogy csak az idejüket vesztegetik. Már így is elég dühösek, semmi értelme még jobban felbosszantani őket. Rendben van, uram. Metellus megpróbálta elrejteni a csalódottságát. De egy nap meg kell majd leckésztetnünk őket. Elhagyhatjuk, hogy ez a csőcselék azt higgye, mindezt megúszhatja szárazon. Azóta szájalnak ellenünk, amióta a kalózok felbukkantak. Valaki majd megleckészteti őket, felelte Kato fáradtan. De nem mi, és nem most. Túl sok a dolgunk. Te mondod, uram, vonta meg a vállát Metellus. Azt mondom. Kato a beosztottja felé fordult. Gondoskodj róla, hogy az embereid ne provokálják a csőcseléket. Csak annyi a dolguk, hogy védjék a kaput. Ez minden. Érthető? Igen, uram. A szállásomon leszek. Azonnal üzenj, ha változik a helyzet. Igenis, uram. Szalutáltak egymásnak, aztán Kato megfordult, lement a kapu mögötti utcára vezető keskeny lépcsőn. A gyakorló téren átsétálva a hadikikötő felé pillantott. A rakpart mellett négy biremisz állt kikötve, míg két másik valamivel odébb horgonyzott, várva a sorára. A hajók és a raktárépületek között a tisztek érdes kiáltásaitól sürgetett emberek állandó özene hömpölygött. Ilyen tempóban a hajókat még a sötétség beállta előtt berakodják, és másnap reggel készen állnak majd az indulásra. Az északi szél állandó szellővé enyhült, ami ha továbbra is kitart, öt nappal azután, hogy a spártai elhagyta az illír partokat, az erősítés megérkezik Vitelliushoz. De Kátónak előbb még el kellett intéznie néhány dolgot. Gondolatai visszatértek a prefektus jelentéséhez, ami most egy asztalon hevert a főparancsnokság egyik bezárt szobájában. Valamivel korábban, miután kiadta a parancsokat a helyőrség tisztjeinek, bement Vitellius dolgozó szobájába, és kinyitotta a kibontott csomagot, gondosan vigyázva a vászonra és a leesett pecsétre. A víz nem tette tönkre a táblákra írt üzenetet. Gondosan sorba rendezte a táblákat, mielőtt nekilátott volna elolvasni a jelentést. Csak hogy a szövegnek nem volt semmi értelme. Elkülönülő szavakból állt ugyan, ám a betűk elrendezése teljesen értelmetlenítette az írományt. Az üzenetet kódolták, ami nagyon is észszerű, mivel fennállt a veszélye, hogy az ellenség kezébe kerül, még mielőtt eljutna Ravennába. Amint rájött, hogy kódolt üzenetet lát, eszébe jutott, hogy a császári udvar ügynökei leggyakrabban a Cézár rejtjelet használják, vagyis az ABC betűit egy meghatározott távolsággal eltolják. Egyszerű, de elég hatásos módszer, hogy kijátsszák azokat, akik nem elég okosak a jelkulcs megtalálásához. Kato a délelőttet azzal töltötte, hogy egyegyű számokkal eltolta az ABC betűit, így próbálva behelyettesíteni az egyes betűket az üzenetekbe, de nem járt sikerrel. Ezért arra gondolta, jelkulcs változva tolja el a betűket. Délután közepére rájött a sorrendre. 4, 2, 5. Miután gyorsan leírta a megfelelő betűrendet, sikerült megfejtenie szinte a teljes szöveget. Már csak az utolsó tábla volt hátra. A ravasz prefektus számított rá, hogy a városi tanács tiltakozását fejezi majd ki Róma felé, ezért a jelentést azzal kezdte, hogy elmagyarázta, miért kellett a helyőrséget kivonni a kikötőből. Azt írta, mindez azért történt, hogy gyors és elsöprő győzelmet arassanak a kalózok felett. Aztán röviden beszámolt a tengeri ütközetről, azt állítva, hogy sikerült megfutamítania a kalózokat, akik szinte jelentős veszteségeket szenvedtek. Kátó keserűen elmosolyodott ennek olvasatán. Vitellius röviden ismertette jelenlegi haderejét és terveit, Kátó nagyjából eddig jutott a jelentés megfejtésével, amikor Metellus kihívta a főkapuhoz, hogy megmutassa az odakint összegyűlt tömeget. A kalózokkal történt első összecsapásról szóló, égbe kiáltó fertítéstől és a hadművelet kilátásait illető bizakodó véleménytől eltekintve a jelentésben semmi olyasmi nem volt, ami aljas szándékra utalt volna. Ráadásul dühítő módon egyetlen szót sem szólt a tekercsekről, amelyekért már eddig is rengeteg vér folyt. Kátó most alig várta, hogy visszatérhessen és befejezhesse a szöveg megfejtését, mielőtt még megkockáztatná, hogy bemenjen a városba a másik fontos ügy miatt. Bement a főparancsnokság épületébe, felsietett a lépcsőn a prefektus irodájához, az asztaloknál már csak néhány írnok dolgozott, leltárt készítve a bíremiszek rakományáról. Kátó nagy léptekkel elsétált mellettük, miközben benyúlt az erszényébe a kulcsért, amit aztán a zárba illesztve elfordított. Kinyitotta az ajtót, belépett a szobába, majd a legközelebbi írnokra pillantott. Senki se zavarjon, ha csak nem élet-halál kérdése. Igenis, uram! Becsukta az ajtót, aztán leült a prefektus díszesen faragott székére. Az asztalon álló serlekben még maradt egy kis vizezett bor korábról. Nyívott egy kortyot, majd felemelte az író veszőjét, és dolgozni kezdett az utolsó táblán. Miközben a jelentés minden egyes betűjét behelyettesítette az ABC, a jelkulcs szerint eltolt betűjével, a megfejtett szöveget lejegyezte egy üres táblára, amit a prefektus írószeres szekrényéből szerzett. Az üzenet lényege gyorsan világossá vált, Kátó pedig érezte, hogy eluralkodik rajta a jeges félelem, ami lassacskán átadta helyét a bosszúvágynak. Mikor a szöveg végére ért, letette az íróveszőjét és átolvasta az átiratot. Mindent egybevetve, erőink ez idáig jelentős sikereket értek el, amelyekben nem kis szerepet játszott a gondosság, amivel a hadműveletet megterveztem, előkészítettem és megkezdtem. Ám legnagyobb sajnálatomra be kell számolnom arról, hogy a kalózok jelentette veszély gyors felszámolására és a Szibilla tekercsek visszaszerzésére irányuló próbálkozásomat keresztül húzta Kátó centúrió azon tette, amit a korábban említett tengeri ütközetben követett el. A csata döntő pillanatában, amikor az ellenség zászlós hajója visszavonulásba kezdett, nyomában a Hórusszal és a Triremiszek rajával, Kátó centúrió parancsot adott hajójának, hogy az alakzatból kilépve a Biremiszek alkotta erőinkkel küzdő, könnyebb hajó ellen induljon. A centúrió etettét azzal magyarázta, hogy segítséget akart nyújtani a Biremiszeinknek, amelyek ekkor épp apróbb kellemetlenségekkel néztek szembe. Ennek ellenére lehetséges, hogy Kátó centúrió személyes dicsőség utáni vágya felülkerekedett a kötelesség tudatán, hogy engedelmeskedjen a kapott parancsoknak. Az is lehetséges, hogy szándékosan választott magának az ellenség zászlós hajójánál kevésbé félelmetes ellenfelet. Akárhogy is, de hajója megtörte az alakzatot, és számos másik triremiszt is magával vont. Így a haderőm alkalmatlanná vált, hogy a kalóz vezér közelébe kerüljön, ezért kénytelen voltam felhagyni az üldözéssel. Kátó centúrió meggondolatlanságának következtében a hadművelet jelentősen tovább fog tartani annál, mint ahogy azt terveztem. Épp ezért engedélyt kérek, hogy a centúriót kivonjam a parancsnokságom alól, és fegyelmi eljárásra visszaküldjem Rómába. A rám, illetve a Kátó és Makró centúriókra bízott küldetés kényes természetéből adódóan nem lehetek biztos a sikerben, amíg akadályokat gördít elém egy olyan ember, aki nem rendelkezik sem kellő tapasztalattal, sem a feladathoz szükséges bátorsággal. Sajnálom, hogy ezt kell írnom neked, Narcissus, mivel tudom, mennyire törődsz a szóban forgó illetővel. Ugyanakkor, tekintettel arra, Milyen magas tét forog kockán, biztos vagyok benne, megérted az aggodalmamat, és amilyen gyorsan csak lehet, beleegyezésedet adod e teher eltávolításához. Akár így, akár úgy. Vitellius.
Kátó letette a táblát, mély lélegzetet vett. A jelentés felért egy halálos ítélettel. Érezte, hogy jéghideg félelem szorítja össze a gyomrát, gondolatai pedig egymást kergették, ahogy megértette, mit is jelent valójában Vitellius utolsó megjegyzése. Először keserű gyűlöletet érzett a prefektus iránt. A jelentés több volt, mint igazságtalan. Egyszerűen becstelen volt. Kátóra hárította a tengeri összecsapás kudarca miatti felelősséget. Nyilvánvalóan látszott, hogy Vitellius meg akarja ölni, és ha megfelelő alkalom adódik, nem fogja megvárni a császár titkárának engedélyét. Töltött még egy pohár bort, és ezúttal nem vizezte fel. Mielőtt kigondolta volna, hogyan védekezzen az új veszély ellen, meg kellett értenie, miért akarja a prefektus a halálát. Bizonyára van valami köze a tekercsekhez. A Sibilla tekercsekhez. Csak nem azok a bizonyos Sibilla tekercsek. De bármilyen tekercsek legyenek is, a császár titkára úgy véli, elég fontosak, hogy rengeteg embert és hajót kockáztasson értük. Most pedig úgy tűnik, Vitellius is elég fontosnak tartja, hogy eltüntesse Kátót az útból, hogy megszerezhesse a tekercseket. Kátó tudta, hogy ki kell találnia, miként hárítsa el a veszélyt, ami fenyegeti. Megírhatná a saját jelentését, és Vitelliuséval együtt küldhetné Rómába. Elmagyarázhatná a tengeri csata kudarca mögött álló igazságot. Kifejezhetné azon aggodalmát is, hogy szerinte a prefektus nem megbízható és nem Narcissusnak akarja megszerezni a tekercseket. De hogy erre gondolt, azonnal tudta, hogy semmi értelme elmondani az igazat. Vitellius a császár kegyeltje, mivel az ő érdemének tekintik, hogy Claudius megmenekült a merénylő tőrétől, amikor meglátogatta a Britanniában harcoló hadsereget. Ezen kívül Narcissus egyik legmegbízhatóbb ügynöke. Egy egyszerű centúrió szava nagyon keveset nyom alatban egy arisztokrata állításaival szemben. Sőt, a szavait a legjobb esetben rossz indulatúnak, a legrosszabban viszont gyanúsnak találnák. Vitellius ezzel magyarázna az ellene felhozott vádakat, Kátó pedig észrevétlenül eltűnne a színről. Aztán egy újabb névtelen hullát húznának ki a Tiberisből, és egyszerű mészkővel fedett sírba kerülne. Kiürítette a serleget, ismét a prefektus jelentésére nézett. A szája lassan mosolyra húzódott. Rendben van. Ha csak így kelhet versenyre Vitellius hazugságaival, akkor megváltoztatja a jelentést, hogy annak tartalma magát a prefektust vádolja. Az asztal fölé hajolt, elővett néhány új táblát, és hozzákezdett, hogy átírja a jelentést. Sokkal később, miközben a kikötő az alkony homályába burkolózott, Kátó hátradőlt a székében, és megcsodálta a munkáját. Ebből próbáljon meg Vitellius kimászni. A fakeretek lyukain át összefűzte a táblákat, és gondosan visszacsomagolta őket a vászonba. Aztán az író veszője végével letörölte az eredeti táblák szövegét. Miután ezzel végzett, friss viaszt olvasztott, rácsöpögtette a csomagra, belenyomta a flotta prefektusának pecsétjét, és hagyta, hogy az egész megkeményedjen. Alaposan szemügyre vette a művét, utána elégedett mosolyjal felkelt az asztal mellől. Mielőtt távozott volna az irodából, csábította a gondolat, hogy az asztalon hagyja a jelentés megfejtett változatát, hadd lássa a prefektus, amikor visszatér. Nagy elégedettséggel töltötte volna el, hogy Vitellius megtudja, az az ember győzte le, akit el akart pusztítani. Eljátszott a gondolattal, aztán sajnálkozva száműzte. Felemelte az író veszőjét, széles végét felmelegítette az egyik olajlámpás lángja fölött, és eltüntette a megfejtett üzenet minden nyomát. Vitellius úgyis megtudja, hogy keresztül húzták a tervét. Hát gyötörje a bizonytalanság, vajon miként történhetett? Kátó kinyitotta az ajtót, és kilépett a tágas kinti irodába. Te ott! Intett oda az egyik írnoknak, aki még mindig az asztalánál ült. Gyere ide! Igen, uram! Vidd ezt a csomagot a futárokhoz. Azonnal indítsák útnak Rómába. Igenis, uram! Jobb lesz, ha a futár a parti kapunát távozik. Nem szabad hagyni, hogy a csőcselék elkapja. Gondoskodj erről! Az írnok szalutált, aztán a csomagot szorongatva kisietett az irodából. Kátó erejét megfeszítve küzdött az izgatott borzongás ellen, ami átjárta. Alig várta, hogy lássa, mit tesz Vitellius, miután rájön, hogy felültették. Most már csak az istenek tudják megmenteni a hírnevét és az előmenetelét,